vannak. Világegyház.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Capestrano városkájába vagyunk, Capistrán Szent János szülővárosa és Varga Capistrán atyának a védőszentje, névadója. Egy ütött kopott kisváros, de a ferences templom nagyon rendben van. Bennülünk Szent Ferenc templomában, úgy hívják az itteni ferences kolostorhoz tartozó barokk templomot.
Valóban Capestrano egy nagyon kicsi város, már 1000 alatt van a lélekszáma. Ahogy jöttünk a déli oldalon, akkor ott rengeteg elhagyott városnegyedek vannak. Ott vannak az igazi régi kis házikók, és úgy kell elképzelnünk, hogy a város központja és maga a kolostor egy patkó alakú kiemelkedésnek a két végpontján, nagyjából a két végpontján helyezkedik el. Egy 5-10 percnyi sétával érhető el a két hely. Ez jelzi, hogy egy igazi obszerváns kolostorról van szó, ami a város közelében, de nem bent a városban van. Ez a templom, illetve a kolostor föltehetőleg Capistrán Szent János alapítása, mégpedig 1447-ben kapott pápai engedélyt arra, hogy 14 kolostort alapítson, ahol akar. Ekkor már Szénai Szent Bernardin nem élt, és akkor igen fontos szerepet vitt az úgynevezett obszerváns reformban. És akkor alapították ezt a mostani kolostort és templomot, amire viszont már a mai épület tömb nem nagyon emlékeztet. Az ősi magja az körülbelül a templom szentélye, a sekrestélye, és a mögötte lévő ilyen sziklaüregek, azokhoz hozzáépített házak voltak. Egy csalánói grófnőtől kapta egyébként magát ezt a területet és ezt a birtokot, meg az anyagi segítséget is ahhoz, hogy a kolostort fölépítsék, és fokozatosan épült aztán ki. Ami még érdekes, az, hogy kezdettől fogva volt benne könyvtár épület is. Ez az obszervanciában, tehát a 14.-15. századi ferences reformban nem volt magától értetődő, de hát azt tudjuk, hogy Capistrán Szent János tehát nem úgy prédikált, hogy hát úgy össze-vissza már nem tudok jobb szót mondani. Tehát amikor járt Európát is, akkor fölegyezték róla, hogy volt egy szekérkönyve. Így nagyon érdekes, tehát egy könyvtár így ment fel, és ezért volt fontos itt is. Később, még ugyanebben a században épült aztán ki. Nyilván azért azt is látni kell, hogy ez Capistrán Szent János halál előtt nem egészen 10 évvel kezdődött. Azokban az években egyébként, tehát 1447 körül akkor betegeskedett éppen, és akkor egy-két évet körülbelül itt töltött Capestrano, illetve hát Itáliában. Azután bővítették, tehát barokkizálták a templomot, az igazából a homlokzat az egy inkább ilyen neoklasszicista, és hát egy ilyen egész szép berendezést kapott. Fölül egyébként a mennyezeti képek Capistrán Szent János életéből vett jelenteket ábrázolják. Az első az, hogy rögtön a bejárat fölött, hogy magára ölti a ferences habitust. A második az még a börtön élménye, amikor Szent Ferenc segítségével kiszabadul, és a harmadik a megdicsőült szent. Két kápolnával is bővítették az idők folyamán ezt a templomot, ezek délre helyezkednek el. A templom egészétől az egyik a Szent Anna kápolna, az meg a másik a Capistrán Szent János kápolna, amiben falfestmények emlékeztetnek, ezek újabb koriak, a Nándorfehérvári csatára, amit hát azért kívül szépen belgrádi csataként van föltüntetve. A templom az egy ilyen klasszikus kolostor templom berendezését mutatja, az oltár mögött helyezkedik el maga a szerzetesi kórus, és az oltár előtti térben ott találunk két karzatot, az egyiken orgonát, szépen rendben van téve maga a templom, ami azért is fontos vagy érdekes, mert a város magán viseli nagyon még a legutóbbi földrengés nyomait. ami Lakvilát és környékét sújtotta. A plébánia templomot például éppen renoválják, tehát teljesen föl van állványozva. Valóban látszik is, hogy még az oldalablakokon is, illetve azoknak a tartó gerendáin hatalmas repedések vannak, de ez a templom rendben van, tehát hogy valahogy nem érintette olyan erősen. A templom mellett a kolostor egyébként gyönyörű belső udvarokkal, két kvadrummal rendelkezik, és hát a fölötte lévő területen, tehát a kert maga nagyon-nagyon messzire enged ellátni. Szinte csupasz hegyek veszik körül. Az Abruzzóban van egy eléggé kietlen táj, imittam ott vannak csak bokrok a hegyeken, és a termékenyebb részek azok jobb, a völgyben vannak inkább lent, nem véletlenül épült oda maga a régi város rész. A kolostorban egyébként értékes könyvtár és kézirattár is található. Nagyon érdekes volt egyik évben, amikor jártak itt testvérek, akkor fényképeztek egy-két dolgot, és akkor én még Széchenyben voltam, és itt őriznek egy olyan levelet, amit az 1440-es években éppen Széchenyből írt Széchenyi László, aki a Széchenyi városát és a kolostort is alapító Széchenyi családnak az utolsó férfi tagja volt. Ezt egyébként hozza a Bölcskei Ödön is a Kapisztrán életrajzába. Ez egy három kötetes, lassan 100 éve, hogy megjelent nagy munka volt, és az akkor elérhető forrásokat, levelezést igyekezett földolgozni.
Ezen úgy mindig meglepődöm. Hát vagyunk 1400 kilométerre körülbelül Széchenytől, Budapesttől, és tehát, hogy a 1400-as években ilyen kommunikáció létezett a katolikus egyházon belül, egy-egy szerzetes rend házatáján is.
Igen, persze, tehát azért meglepődtünk ezen, de hát tehát akkor is nem létezett a vasfüggöny, és a távolságok meg akkor is legyőzhetőek voltak. Na és hát nagyon érdekes ez a levél, én is kíváncsi voltam, hogy na mit írt ide, és hát elég mulatságos levélke, mert arról szól, hogy na, megdöbbent a gróf úr, hogy hát Kapisztrán Szent János nem saját kezűleg írt neki, hanem valamelyik titkára révén is azt kérte, hogy hát máskor atyaságot kegyeskedjék saját kezű levéllel válaszolni. Nyilván mögötte van az, hogy szentként tisztelték, hát az relikvagyt, és akkor szeretett volna is, hogy legyen egy levele.
Egy műgyűjtő volt, vagy egy relikviagyűjtő.
Igen, hogy legyen egy levele, amit Kapisztrán Szent János írt neki.
Sikerült megtekintenünk a kapesztránói ferences kolostornak a könyvtár termét. Nem mindennapi dolgokat tudtunk megérinteni a saját kezünkkel. Döbbenetes, amit itt őriznek.
Nem egy túlságosan nagy teremről van szó. Gyönyörű, boltozatos helység, és a tetején egy ilyen stukkó keretben a Sede Sapiencié, ugye a bölcsesség széke, ami nem Szűz Máriával van megfestve, hanem csak egy könyv van megfestve. A polcok, barokk könyves polcokat találunk, a tetején különböző díszítményekkel van egy pár szobor, van egy pár gyertyatartó, van egy pár eredetileg ide készült ilyen könyvtárszekrény dísz is, és hát középütt egy szép asztal, ezen az asztalon pszaltériumok, zsoltáros könyvek vannak elhelyezve, mégpedig 2 középkori, tehát ezek pergamenre írottak, 2 már nyomtatott, és illetve 3 már nyomtatott, ezekből 2 18. századi, egy pedig egy 20. századi hatalmas betűvel. Ezeket úgy kell elképzelni a használatukat, hogy amikor a Zsolozsmát imádkozták a testvérek, akkor a szerzetesi kórusnak a közepén volt egy pulpitus, egy nagy forgatható pulpitus, és arra tették ki ezt, tehát tulajdonképpen...
Egyszerre 8-10-en is lássák.
Van, tehát hogy nem volt mindenkinek külön zsoltáros könyve. Hát ezek olyan látványosak, de az igazán nagy értékek azok...
A fiókokban meg egy zárt szekrénybe.
Egy zárt szekrényben voltak a bejárattal szemben, abban őrzik Kapisztrán Szent János saját könyvtárának.
Amit vitt szekéren maga után mindig.
Igen, hát amiket mi láthattunk itt hirtelenjében, az két úti misekönyv volt, misszáli románumok voltak, szépen látszott bennük, hogy nem valamiféle helyi notációt, tehát az egyik éppen az exultetnél nyílt ki, hanem a ferences rendben szokásos, hogy kvadrátnotáció, tehát hogy négyszögletes kis kockákból álló hangjegy jelöléssel íródott. Azután megnézhettük még Kapisztrán Szent János bibliáját is, ami hát egy olyan körülbelül akkora szövegtükröket tartalmazó pergamen kódex volt, mint a mondjuk a Jeromos társulatnak az a középnagyságú bibliája. És hát akkor szépen mellette, mivel volt hely, mindig hagytak ki helyeket, hát ezért ott a bejegyzéseit, kommentárjait is láthattuk Kapisztrán Szent Jánosnak, ugyanúgy néhány más könyvben is, amikben beleírt, hogy ez az ő személyes tulajdona volt. De hát azért... Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy egy-kettő, hanem egy egész könyvtárszekrényre való kódex gyűjtemény volt ez, mégpedig azért, mert ugye ő meghalt 1456-ban, vagyis a nyomtatás föltalálása előtt, tehát mindaz, amit ő használt, azok mind kéziratos könyvek voltak. Éppen amiket megnéztünk, azok talán a legizgalmasabbak, legértékesebbek voltak, de ezek nagy része pergamen kódex volt, tehát rendkívül nagy értéket jelentett abban az időben. És a középkori teológiai műveket is láttunk, és ami még hát azért izgalmas...
Az asztalfiókok.
Az asztalfiókok, amelyek a Kapisztrán Szent János életében a vele kapcsolatos pápai bullákat rejtik. Na hát tudnunk kell azt is, hogy ezek részben európai politikai ügyek, részben kolostorok alapításának az ügyei, részben a ferences reform, az obszervancia elterjedésével kapcsolatos íratok. Azon kívül egyébként még voltak Kapisztrán Szent Jánoshoz írott levelek is, német, lengyel, magyar nyelvterületről egyaránt, és hát visszatérve még a pápai bullákhoz, ezek természetesen egyébként ólompecsétesek voltak, és mindig kender zsinegre pecsételve rá. Látni, és ami a legizgalmasabbak egyike volt, az éppen ennek a kolostornak az alapító levele, amit szintén itt láthattunk.
Egy lengyel atya kalauzolt minket. Itt hárman vannak most lengyelek, a város plébániáját is ellátják. Egy meghatározott időre jöttek, és megtudtuk a lengyel testvértől, illetve Kapisztrán atya, te biztos tudtad, hogy Kapisztrán Szent János alapította azt a lengyel provinciát, amelynek a tagjai most külszolgálatban itt vannak misszióban.
Igen, tehát nagyon érdekes, hogy Lengyelországban ezt az obszerváns reformot bernardinusoknak nevezik, Színai Szent Bernardinról, aki ennek a reform mozgalomnak a, hát nem az atya volt, hanem az a nagy kaliberű személyiség, aki már nem az úgynevezett konventuális ágból lépett be, hanem egyenesen ebbe a reformcsoportba lépett be, és ezért az ő belépése nem volt egy olyan, hogy mondjam, egy ilyen rebellis magatartás, nem volt ilyen íze, és az ő tanítványa, illetve noviciusai voltak azután azok a nagy formátumú személyiségek, akik meghatározták a ferences obszervanciát. Egymás utáni években lépett be Kapisztrán Szent János, Márkiai Szent Jakab, Szártehánói Albert, és tehát csupa olyan személyiség, akik nagy szerepet játszottak, és mind kötődnek Színai Szent Bernardinhoz.
És nagyon érdekes, hogy jöttünk be a településre, a város határát jelző tábla alatt ott volt, hogy testvér városa Buda első kerülete, egy nagy szép ünnepélyes táblán, és az olasz meg a magyar trikolor is rajta van, valamint egy kaliforniai San Juan de Capestrano, az is testvérvárosa, tehát a Magyarországgal való kapcsolata igen intenzív Capestranónak, főleg október 23-a táján.
Hát igen, ugye itt a San Juan de Capestrano az ugyanúgy Juniper Sierra révén, aki Kalifornia állam alapítója, az Egyesült Államokban, és ott végig a kaliforniai tengerparton a ferences szentekről vannak elnevezve a városok, gondoljunk.
Mert néhány éve vatták szenté.
Így van, de hát a szobra is ott áll, úgy tudom, az Egyesült Államok törvényhozásában is. Hát San Francisco, ugye Szent Ferenc, Los Angeles, az az Angyalos Boldogasszony, vagyis a Porciunkula.
San Antonio.
A rengeteg szent didák és a többiek, tehát ott végig ezek a gyönyörű kaliforniai.
Egykori missziók, ferences missziók.
Spanyol missziók, igen.
Üt az óra, dél van. A kapesztránói harangtoronynak valami kis harangját halljuk ezzel. Kapisztránói ferences kolostor megtekintése után elindultunk, hogy felkeressük a Szent Szülőházát. Le van zárva az az utca, ahol található, és aztán megkérdeztük, melyik irányból lehet bemenni, sehonnan nem lehet bemenni, mert 2009-ben volt egy nagy földrengés, és nagyon megsérült a város jelentős része. Viszont a vár, amely egy külön építmény fönt a városka magaslatán, éppen áll, és a bejáratnál egy kétnyelvű emléktábla, magyarul és olaszul, hálából Kapesztránó polgárainak, akik az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc menekültjeit, majd megemlékezőit 50 éve barátsággal fogadják. Itália és Magyarország hőse Kapisztrán Szent János ünnepén, az olaszországi és a szentszéki magyar nagykövetség a Budapesti Testnevelési Egyetemmel közösen állította ezt a táblát 1956, 1966, 2016. Ezek az évszámok olvashatók a táblán. Kapisztrán Szent János az olasz hadsereg védőszentje. És ez nyilván Nándorfehérvár 1456-os tevékenységnek köszönhető. És hát a magyar hadsereg is számon tartja, nem véletlenül a hadtörténeti múzeum előtt áll a kapisztrán szobor.
Igen, hát ez valóban így van, és hát volt olyan időszak, amikor, ez főként a 90-es évek volt, amikor a magyar tábori püspökség is október 23-án rendszeresen hát képviseltette magát az itteni ünnepségeken. Nálunk eléggé egy oldalú az, amit tudunk róla, hát általában ezt a Nándorfehérvári győzelmet, vagy a török ellenes küzdelmet szokták kiemelni. Akik már úgy gondolják, hogy egy kicsit járatosabbak a dolgok, akkor azok rögtön szokták mondani, hogy az inkvizíció, meg nem tudom micsoda, igen, ilyeneket. Akkor utána a szélsőséges aszketizmusát, de abban az időben hát ezek így voltak. Ugyanakkor kevesebben említik azt, hogy hihetetlen sok mindent szervezett olyan értelemben, hogy a rendben és az egyház egészében, tehát látni kell, hogy az obszerváns reform az 1400-as évek elején, illetve közepén, amelybe ő is belépett, ez egy hihetetlen erőt képviselt. Hát csak például Magyarországon ennek az irányzatnak az 1500-as évek elején több mint 1400 tagja volt, 70 kolostorral. Hát ez a történelmi Magyarországot belétve, de hát akkor is iszonyatos nagy erőt jelent ez. Nem, tehát, hogy ott értjük meg, hogy Kapisztrán Szent János is képes volt egy paraszt sereget össze prédikálni, vagy a Dózsa-féle parasztháborúban szintén az obszervánsok vettek részt. Szóval, hogy ez nyilván a magával ragadó prédikációja, vagy személyessége, amögött hát egész biztos, hogy ott van. A korán korának megfelelő életszentség is, a korának megfelelő műveltség is. Tehát ilyen értelemben a renden belül is, és az egyház megújulásában is óriási szerepe volt.
Hogyan szoktak zajlani egyébként? Kapisztrátja, te vettél részt már ilyen október 23-i ünnepségen. Itt az olaszok nagyon tudnak ünnepelni.
Igen,
és
igen.
Magyar katonaság is szokta, vagy szokta volt képviselni magát ezeken az ünnepségeken. Hogy történt ez?
Legalábbis akkor. Ha jól emlékszem, 96-ban voltam itt akkor azokon az ünnepségeken, és mi már akkor talán egy-két nappal korábban megérkeztünk, és tényleg a városban nagy készület volt, és azzal kezdődött, hogy most egyébként kijöttünk a templomból, és kint ülünk itt a templom
melvéden.
Melvédjén, igen, és jobbra tőlünk indul egy ciprus sor, ami mondtam ugye, hogy a város meg a kolostor úgy helyezkednek el, mint egy patkó annak a két oldalán. Igazából ennek a patkónak a legvégéhez visz ki ez a ciprus sor, ez egy ilyen 50 méter körülbelül még innét a templom kolostor épülettől, és itt akkor ütegek voltak fölállítva, és kora hajnalban ágyúlövésekkel kezdődött az egész. És aztán utána a különböző koszorúzások következtek, tábori püspökségek, testvérvárosok, Buda, tehát itt a szülőházánál, a városházánál, az útbelső, nem tudom melyik kápolnán, ahol ott vannak a háborúban elhunytaknak az emlékművei, és akkor utána ünnepi mise volt itt a templomban, amit abban az időben Ladocsi Gáspár, vagy abban az évben ő celebrált.
Ő volt a magyar tábori püspök akkor.
Igen, és ő is prédikált. És azután, hát itt a kolostorban, ahogy emlékszem, akkor 3 vagy 4 idős atya volt, és a hatalmas refektóriumban, nagy ebédlőben egy nem tudom hány fogásból álló ebéd volt a városi előkelőségnek és vendégeknek.
Tehát gasztronómiai élmény is volt.
Tulajdonképpen igen. És utána délután egy kis pihenő után a városi plébánia templomba átvitték innét egy a kapisztrán Szent János erekét, ami egy hermátban van, tehát tulajdonképpen egy melszobor, egy hordozható melszobor, ugye ismerjük ezeket az olasz meg mediterrán vidékeknek ezt a szokását, hogy körmeneteken viszik szépen a vállukon ezeket a különböző szobrokat, és akkor az történt, hogy a városi körmenet elindult a plébánia templomból a szülőháza érintésével, és tényleg egyébként, tehát úgy, ahogy kell, a csendőrök és mindenki, tehát ezek egy katonaság, egy
zenekar,
fúvószenekar, igen, az emberek, akik a városból jöttek, és szépen énekeltek aztán közben, egy valamilyen szövegre emlékszem, O Stella Lucida, ugye szólt az ének, ugye, hogy ragyogó csillag, és a többi. És akkor utána ezen az úton, amin mi is most itt fölgyalogoltunk, jött a processzió ide a templomba vissza, és közben aztán úgy látszik, hogy a katonák siettek, mert ahol hajnalban még az ütegek, vagy reggel még az ütegek szóltak, onnét tűzijátékot lőttek föl. Igaz, hogy október volt, de még világos volt, olyan 5 óra
körül. Nem sok látszott belőle.
Nem sok látszott belőle, és hát a jó olaszok teljesen föl voltak háborús, mert peccato, Hát ugye, hogy ez vétek, ugye, hogy igen, most ugye...
Világosba lövöldözni.
A tűzijátékot. Szépen aztán ide visszajöttünk, és este pedig egy ilyen amatőr színi előadás volt még a városban, tehát tulajdonképpen egy egész napot...
Az egész város megmozgatta, egész város.
Egész napot, egész várost, igen. Amit mondjuk tulajdonképpen nem is csodálok, mert azért azt lehet látni Olaszország szerte, hogy számon tartják az övéiket, a helynek a szülöttjeit, akikre büszkék.
És a lokálpatriotizmus nagyon bennük van.
Igen, 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 mindenképpen. Úgyhogy ez egy nagyon olyan szép természetes megnyilvánulása volt ennek is.
Október 23-a Kapisztrán Szent János napja, nem csupán a magyar 56-os forradalom emlékünnepe. Ebből az alkalomból jártunk Varga Kapisztrán atyával az Abruzzókban található kicsiny, de annál nagyobb történelmi örökséget hordozó városkában, Kapesztránóban. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.